Ebben a felvételben megpróbálom összefoglalni azt, ami történt velünk az én földi családomban, és nyilván velem is, az én barátaim körében. És bár kínos erről beszélni, mert az ember sokkal szívesebben beszél másokról, távoli történetekről, mint saját magáról. Úgy érzem, hogy fontos elmondanom, annál is inkább, hogyha az ember szabad, valóságosan szabad, az abban nyilvánul meg, hogy nincsen neki veszíteni valója. Olyan értelemben, hogy ami itt a Földön van az embernek, azt mindenképpen el fogja veszíteni mindenki. Azonban, amit megnyerhet Istentől ajándékba, azt örökre megtarthatja. És ezért, tegnap is beszéltem erről a tegnap esti felvételben, hogy jó, hogyha az ember úgy él ezen a Földön, hogy nincsen neki semmi veszíteni valója. Ez semmit nem akar birtokolni. Még az igazságot sem akarja birtokolni, hanem engedi inkább birtokolni magát az igazság által, Isten szava által. Mert amíg az embernek van egy hírneve, akár az ő barátai körében, akár az ő közössége körében, a családja körében, vagy bármilyen körben, van neki egy tekintélye, van neki egy identitása, van neki egy egója, addig nem igazán tud az igazságról beszélni. Legalábbis nem tud úgy beszélni az igazságról, hogy az tudjon segíteni valakinek abban, hogy megszabaduljon a megkötözöttségeitől. Elmondom, hogy mit láttam az éjszakai álomban. Leírtam a húgomnak. Fel fogom olvasni. És hát, aki megértheti, az értse meg. És mindenkit arra szeretnék ezzel bátorítani vele a felvétellel, hogy amit kap a mindenható Istentől, azt ossza meg. Ossza meg tél közé. Mert hogyha valaki hallja, és hasonló módon van megkötözve, ő is hasonló bűnben van, hasonló megkötözöttségben van, akkor magára ismerhet és megértheti, hogy mi okozta számára azt az állapotot, amiben van. Tehát az éjjel álomban beszélgettünk a húgommal Isten dolgairól. És ő azt mondta nekem, hogy zavarja őt az a szó, hogy szellem, meg szent szellem. Mondtam, hogy nem baj, hogy zavar, mert Isten nem szellem, hanem lélek. A modern vallásokban lett szellem, mert ott Isten átköltözött a szívből, a lélekből, az agyba. Egészen pontosan a modern vallások átköltözhetik az Istent az agyba. És szellem lett, szellemiség lett belőle, az agyunkban. De az nem az élő Isten, Isten lélek. Így váltak az emberek okosokká, mindent tudókká, agyalókká, lélektelenekké, mert az Isten a lelkükből átment az agyba, a fejbe. Erről többször beszéltem, hogy mai ember azért nem vesz észre, hogy milyen nagy bajban van, mert ő jó. Tehát ma minden ember jó. Ma minden ember szeretetteljes. Mivel, hogy az ember betanulta azokat a dolgokat, amiket az Úristen adott nekünk ajándékba, és a lelkünknek adott, a lelkünkbe lehelt, azt mi betanultuk az agyunkba. Tehát jók vagyunk és szeretünk is, de a magunk módján. A magunk módján. És nem vesztük észre, hogy a lelkünk szó szerint elkározik. Súlyos kárt szenved és elkározik. Így történt meg, hogy az emberek ma már az agyukban élnek, agyi programok szerint élik az életüket, nem lélek szerint, nem lélek által vezetve, ahogy mondja Jézus, nem szent lélek által vezetve, hanem agyból élnek. Láttam a Júlia húgomat is ebben az álomban. Bokáig érő hosszú haja volt. Olyan volt, mint egy olyan nő, aki hosszú ideje a vadonban él, mint valami erdei tündér. Sötét ruha volt rajta, és a haja őszes volt. Nem volt teljesen fejre, hanem őszes tegetés volt az ő haja. És ami meglepett, az, hogy a másik húgom azt mondta, Anna Mária azt mondta, hogy ő az a nő, aki meg fog őrülni. Elég kemény álomképek. És amikor ezt leírtam a húgomnak, Anna Mária húgomnak, akkor nyilván jöttek a megértések is, nagyjából. Amelyekről úgy gondolom, hogy hasznosak lehetnek mindenki számára, aki hallja ezt a felvételt, és megértheti, hogy miről van szó. A következő képben, a következő álomképben ez a reményteljes fele része az álomnak. A húgom, Júlia húgom mezítelen volt, és édesanyám fürdette, mint egy kicsi babát. Sőt, hogy igazából még én is ott voltam a fürdőszobában, de édesanyám őt fürdette, nem engemet. Az első kérdés az, hogy a haj miért volt hosszú és dús. Azt a megértést kaptam a mindenható Istentől a test szőrzetre vonatkozóan. hogy azokat a testrészeket, amelyek a legnagyobb bajt okozzák az életünkben, az Úristen dúsabban borította szőrrel. De ezek számunkra a hiúság eszközévé váltak. Tehát a szőrzet számunkra már nem azt jelenti, hogy hát onnit jön a baj, el kell takarni, nem kell túlságosan nagy teret adni azoknak a testrészeknek, hanem a hiúság eszközévé váltak, főképp ugye a nőknél. A szépség, a csábítás, a bűbáj, a varázslás, a hiúság eszközévé váltak. Főképp a fej szőrzete, főképp a haj, ugye. Egyértelműen elmondja mindenható Isten, hogy a nők vigyázzanak, mit csinálnak. Ne akarják a férfiakat elbűvölni különböző hajfonatokkal, hanem inkább legyenek szerények, és inkább a bennük lévő Krisztussal, a krisztusi lélekkel próbálják megnyerni a férfiakat, hogyha ők tévelegnének valamiben, akkor ne a testükkel csábítsák, próbálják elbűvölni őket, hanem az Isten lelkével, a Krisztus lelkével. Melyek azok a testrészek, amelyeket dúsabban borít szőrzet? Hát nyilván ugye a fej. Elsősorban a fej. Utána a nemi szerv, szemérem testek, ugye. Valamint a szem, hónaj és ugye az arc a férfiaknál, a száj. Nézzük meg, hogy milyennek a jelentése. A fej, amikor azt mondja az írás, Márk evangélium a 15. rész, 22. bekezdés, János evangélium a 19. rész, 17. bekezdés, hogy Jézus a koponya helyén lett megfeszítve, a Golgotán volt megfeszítve. Azt mondja zárójelbe, hogy megmagyarázva annyit tesz, hogy a koponyák helye, koponya helye, ez a Golgota. Tehát Jézus a Golgotán lett megfeszítve. Itt lett megfeszítve a Krisztus, a bennünk lévő gyermek is. Tehát mitől nem gyermek a gyermek? Hogyan válik felnőtt a gyermek? Egyrészt a paráznoság miatt, másrészt pedig, ugye, ami ennél fontosabb, ami ahol kezdődik a probléma. Szokta is mondani magyar, hogy minden fejben dől el. Pontosan, a pokol is a fejben dől el. A pokol is a fejben dől el. Tehát a gyermek azáltal válik felnőtté, hogy önmagában kezd bízni, eszik a tudás felnek a gyümölcséből, kezdi a fejében tárolni a tudást, halmozni és tárolni a tudást. És minél többet tud a gyermek, annál kevésbé gyermek ő, annál inkább felnőtt. A gyermek meg van feszítve a tudás által, a tudásfája által, a fejben tárolt tudás által. A Golgota, ott van megfeszítve a gyermek, a bennünk lévő Krisztus. Hisz, mint tudjuk, ő valamikor, réges-régen bennünk volt, és ő maga mondja, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket, mert az övéké a mennyek országa. Sőt, olyanok kell legyünk mi is, mint a gyermekek, azt mondja, hogy ha ugyanon nem születünk, ha meg nem térünk a bűneinkből, ugyanon nem születünk, és nem leszünk annak a gyermekek, nem fogadjuk úgy az ő szavait, mint a gyermekek, semmiképp nem láthatjuk meg Isten országát. Ezt mondja az Úr Jézus. Azonban a bennünk lévő gyermek a koponyában lett megfeszítve, a tudásfájával, a tudással, amit behelyeztünk a koponyába. És, mint tapasztaljuk, ott a legdúsabb a szőrzet, úgy a férfiaknak, mint a nőknek, a fejen. Csak mint mondtam, ez nem egy emlékeztető a mai ember számára, hogy vigyázzunk, hogy a fejünk hova visz minket, hogy ne a fejünkre hallgassunk, ahogy mondja Isten, ne a fejünk után menjünk, hanem inkább az ő szava után. Kívánjuk hallani az ő szavát a szívünkben, a lelkünkben, ismerjük meg az ő szavát, az ő törvényeit, és azután menjünk, hogy ne kelljen elvesszünk a fejünk miatt, a fejben tárolt bűnök miatt. Következő testrész a szem. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a test lámpása a szem. Nem mindegy, mit fogadunk be a szemeinkkel, füleinkkel. A test lámpása a szem, ha a te szemed tiszta, az egész tested, az egész életed tiszta lesz. Ha a te szemed sötét, te szemed gonosz, akkor az egész tested, az egész életed sötét lesz. Ha olyan dolgokra vető a te szemed, akkor megfertőztetsz a szemeden keresztül. És ugye a szemen van a szempilla, ez is a bűbáj, ez is a varázslás eszköze lett a nők számára, a fiatal lányok számára is, ugye, a szempilla. A bűbáj, a varázslás, a csábítás eszköze lett. Ezen kívül, ami még van a szem fölött, ugye a szemöldök. Elég érdekes szó ez is, ha megvizsgáljuk. Szemöldök. A szemöldök öle. A szemöldök öle. Tehát a szemével öldököl az ember, a szemével tud öldökölni az ember. Egy helyen azt mondja az Úr Jézus, hogy a te szemed miért gonosz? Az én, mert én jó vagyok, a te szemed gonosz? Hogyha mi szemünk gonosz, akkor azzal tudunk öldökölni. Minden esetre azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb gyermek, akikben még van Krisztus, a szemeiken keresztül fertőződnek meg, azáltal, amit látnak, meg vannak botránkoztatva, és ők is megtanulják a felnőttiséget, a paráznaságot. És a fertőzés az agyunkban rakódik le, és elnyomja a lelkiismeret szavát, Isten hangját, és eltorzítja a lelket. Így lett a lélekből szellem, és a kereszténységben szent szellem. Ez történt velünk. Anna Mária húgom az álomban azt mondta, hogy nem szereti ezt a szót, hogy szellem, hála Istennek. Ne is szeresse. Kívánja mindenki lélekben élni, Isten lélek. Ismerje meg Istennek a lelkét Jézus szavai által. Fogadja be a szívébe, és engedje a szent léleknek, hogy eszébe juttassa mindazokat, amiket mondott Jézus. Mert abban van az élet. Az én beszédem lélek, mondja Jézus. Lélek és élet. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Az ő beszédei, ami lélek, az sosem múlik el. Ezért lenne jó inkább azt bevenni a fejünkbe is, a szívünkbe is, hogy az minket megvédjen a külső támadásokkal szemben. A hónaj, ugye, ott is szőzet van, meg több embernek, elég dús, és tudjuk, hogy büdös is, tehát azért elég könnyen büdösödik az ember hónaja, és ezért használ különböző dezodorokat meg, izzadsággátló szereket, hogy ne érezze a bűzt. De Isten nem azt javasolja, hogy a bűzt takarjuk el, fedjük el valami parfümmel, vagy sprével, vagy dezodorral, hanem azt javasolja, hogy adjuk át az akaratunkat neki, mert az övé tökéletes, és akkor nem fogunk elveszni, akkor élni fogunk békességben. Tehát ott is ugye dúsabb a szőrzet a hónaj alatt, ami jelképezi azt, hogy mi, amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, valójában azt gondoljuk, hogy legyen meg az én akaratom. Az én agyam szerint az akaratom, és abból származik minden baj. Hogy mi jók vagyunk, de az én akaratom szerint. Nem Isten szava szerint, Jézus szava szerint, hanem az én akaratom szerint. És ezért bőzlik ugye a kar, az embernek akarja. Az ember akarja, és ezért megy a vesztelembe. A száj körül is szőrzet van, mert a szájjal is lehet ártani. A szájjal ugye az igével, amit kimondunk a szánkon, teremtünk jót vagy rosszat. Hogyha hamis tanú vagyok, akkor becsaptam az embertársamat, vagy ha olyan dolgot mondok, amihez Istennek nincsen semmi köze, akkor becsaptam az embertársamat. A szájjal is lehet öldökölni. Ez itt a férfiaknak ugye a szájuk körül dúsabb a szőrzet, szakál, meg bajusz, meg ilyenek, ami kéne emlékeztesse őket, hogy vigyázzanak a szájukkal. Mit cselekednek? Azt mondja az Úr Jézus, hogy amivel telve van a szív, az szólja a száj. Tehát amit a szív beszív, a szemeken keresztül beszív, az szólja a száj. Akinek a szíve az Isten szavát szívja, az Istennek a jelenlétét szívja magába, azt szólja a száj, és abban élet van. Ez itt a mi szavunk is, hogyha Istenben vagyunk, akkor a mi szavunk is élet, azok számára, akik hallják a mi szavunkat. Következő kérdés az, hogy mikor lettünk szőrösök? Amikor kijöttünk a gyermekkorból, az Édenből, elvesztettük az állatlanságunkat, belementünk a paráznaságba, külső képek által, ugye, különböző felnőtt tartalmak által, külső képek által, és elkezdtünk tanulni az agyunkba betömni a tudást, még Istent is, teológiát, minden, és így elvesztettük az ártatlanságot, kijöttünk a gyermekkorból, az Édenből. Gyermekkor egyenlő Éden, Éden egyenlő gyermekkor. És mivel leplezzük a bűnt? Hát borotválkozással, meg ilyen szemöldök csipesszel, meg parfümmel, dezodorral. Tehát azt, ami minket kéne szembesítsen azzal, hogy ott van a probléma, ugye a fejünkben, a szemünkkel van a probléma, vagy pedig az akaratunkkal van a probléma, nem szembesít, mert mi leplezzük azt, feloldjuk a bűzt parfümmel. Azonban sem a borotva nem hozza vissza az ártatlanságot, sem a parfüm nem hozza vissza a baba illatot. Úgy igazából, amit mi csinálunk, ugye hát férfiak és nők egyaránt leborotválják a szemérem testüket, hogy igazából nem tesznek más, mint megjátszák, hogy ők a kisbabák, ugye. Hát visszamenek az ártatlanságba, hogy jobban essen a perverzió, a szex. Kiborotválkozunk, hogy csábítsuk egymást a testi pályainkkal. De ez hazugság, mert egy 20 éves vagy 30 éves nővől vagy férfiból nem lesz baba azáltal, hogy leborotválja a nemi szervét. Így van-e? Tehát sem a borotva Sem a parfüm nem hozza vissza, sem az ártatlanságot, sem a baba illatot. Csak a bűneinkért kiontott, ártatlan vér. Ha őszinte, bűnbánatra jutunk. Valakinek megadatik, hogy bűnbánatra jusson. Mert tudjuk jól, hogy a legtöbb ember eljut a bűntudatra, de a bűnbánatra nem jut el. Tehát többen tudomást szereznek arról, hogy van bűn, és meglátják a saját bűneiket is, de nem bánják azt meg. Nem kapták meg, nem fordulnak Istenhez, őszinte szívvel, nem bánják meg a bűneiket, és ezért meg sem szabadulnak a bűneiktől. Ezért megy tovább a vádaskodás kifelé. Tehát kint öldökölnek, szemöldök, ugye, kint öldökölnek, a külső világban öldökölnek, mert másokat vádolnak, másokra hárítanak. Tehát az áldatlanságot senki sem tudja visszahozni, sem tudománnyal, sem Bibliával, sem semmilyen eszközzel. Csak hogyha ő őszintén letér a Teremtője elé, az Úr Jézus elé, és meglátja bűneit, és megkapja a bűnei bocsánatát, ajándékba, Jézus Krisztus vére által. Miért mondta Anna Mária, hogy Júlia meg fog örülni? Azért, mert ő bár van bűntudata, bűnbánatra nem jutott el. Tehát ő tudja, mert megvallotta, mert Isten nyomást helyezett rá, megvallja, hogy miben vett részt. Amit én leírtam a Családi Tragédia című írásban, az semmi ahhoz képest, ami a valóságban történt. Nem írtam le mindent. Ez van. Tehát ő a húgom még az ő szabad akaratából nem hívta segítségre az Úr Jézus nevét. Számára még mindig az ember, az Úr, aki belevitte őt az okkultizmusba. Egészen pontosan még jobban megfertőzte, mert ő már korábban is belement. Ugye a hamis vigasztalásba, jóga, könyvek, angyal, meg szellem, meg mindenfajta könyvek. Rengeteget olvasott, tehát a Golgotát, a koponyáját nagyon megtudta ő is, mint ahogy én is egyébként. Hamis tanokkal, hamis vigasztalással, veszélyes tanokkal, amelyek beletartják az embert az önmegváltásban, a saját magában való bizakodásban, tehát az Istentől távoli állapotban. Mert aki önmagában bízik, az nem Istenben bízik, az teljesen biztos. Akinek nagy az önbizalma, vagy a magabiztossága, az nem Istenben bízik, hanem a saját erejében, a saját értelmében. Erről pedig azt mondja a próféta, hogy átkozott az ember, aki a saját értelmében, a saját erejében bízik. Ezért, mivel az ember nem tud nem gondolkodni, a húgom az ő csendjében, Isten szava helyett továbbra is azokat a hazug emberi gondolatokat forgatja magában, amelyek az irigységet, féltékenységet és gyűlöletet okozzák neki. A barátom, Levike, ő is ebbe az állapotba került, miután elfordult a barátaitól, a bizonságtevőktől, és hitető lelkekre hallgatott, akik Budapestről megkörnyékezték őt, és ellenünk fordították őt. Vele is ugyanez történt. Tehát már nem az Isten szavát forgatta magába, hanem annak az embernek a szavát, annak a nőnek a szavát, forgatta a szavát a szívében, aki őt megfertőzte, és ellenem folytotta, meg a bizonságtevők ellen folytotta. Tehát ő is ilyen állapotba került körülbelül, miután abba hagyta a bizonságtételt, és engedte ennek az Ágnes nevű asszonynak, hogy elbűvölje őt, és ellenünk fordítsa. Oda van körülbelül, hogy most már ő is gyűlöli azokat, akikkel korábban egy asztalról levett. Ez történt. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert én külön vagyok, mint Levike? Nem. Teljesen biztos, hogy nem. Teljesen biztos, hogy Levike nem bűnösebb, mint én. Nem rosszabb, nem hitványabb ember, mint én. Az, hogy ez így alakult, nem tudom, hogy miért történt egészen pontosan, Isten tudja. De Jézus azt mondja, hogy aki elfordult tőle, azok után megkapta a szabadulás ajándékát, a bűnök bocsánatát, a megváltás ajándékát. Annak rosszabb lesz a másik állapota, mint az első. És ez történik azokkal, akik megismerték az igazságot, de nem tartottak ki abban, nem tartottak ki a bizonságtételben, hanem hitető lelkekre hallgattak, és szembe mentek az Úr Jézussal. Az ő szavával szembe mentek, és azáltal hazuggá tették azt, aki őket megmentette, és szólt általuk emberek lelkéért, hogy minél többen megmeneküljenek. Azért mondom el azt, amit elmondok, azért olvasom fel, hogy lássátok, hogy mik történnek, hogy igaz minden, ami le van írva a Bibliában. Nincsen semmiféle ötödik evangélium. Négy evangélium bőségesen elég, amit ugye ránk bízott a mindenható Isten, Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma. De itt már az történt, hogy olyan dolgokat kezdtek mondani, ami szöges ellentéte annak, amit Jézus mond. Tehát szembe mentek a ő szavával. Tehát aki nem ismerte meg a mindenható Istennek a szavát, illetve a hívó szavát, és nem azt forgatja magában, mert Isten egyértelműen elmondja az ő gyermek által, Dávid által, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok útján, gonoszok tanácsán, csúfolódok székében nem ül, hanem az Úr törvényében, az Úr szavában van gyönyörűsége, és azon elmékedik éjjel és nappal. Ez olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán meghozza a gyümölcsét, és levele nem herad el soha. Ez a legelső Zsoltár. Tehát mivel az ember nem tud gondolkodni, nem tud nem gondolkodni, folyamatosan gondolkodik. Tehát az embernek az agya folyamatosan jár. Én is, hogyha reggel felkelek, én nem tudom elkerülni azt, hogy az agyam nekem ne járjon. Folyamatosan jár az én agyam. A kérdés az, hogy a teremtőm szaván jár az én agyam, és azt forgatja magában, vagy pedig az emberek szaván, akik Isten nevében, többek között Isten nevében is csábítják az embereket, megkísértik a bizonságtevőket, vagy pedig a saját gondolatait forgatja magában. Tehát, hogyha valaki hallja Istennek az életre hívó szavát, és nem adja át az életét Istennek önként, mert csak önként teheti meg mindenki, annak maradnak az emberi gondolatok, a gyarló, testi, emberi gondolatok, és azok forognak tovább az ő elmejében. Ezáltal a hamis gondolatok ereje tovább növekszik benne, mert Isten szava helyett azokat forgatja magában. De ezt valamennyire fékezik, most ugye a húgom esetében a pszichiátriaszerek. Ha az nem lenne, kárt tenne valakiben, ugye, ahogy mondta, hogy arra kért, hogy ne engedjem, hogy megölje az unokahúgát. Nagyon kemény dolgokat mondott ki, ugye. Tehát ha az ember, ismétlem, hogyha az ember nem az életszavát forgatja magában, nem az ő parázna, bűnös emberi gondolatait, az önsanált gondolatét forgatja magában, akkor addig növeli magában az önsanálatot és az emberek irányába a gyűlöletet, hogy kárt tehet másokban, embertársaiban. Szó szerint gyilkolhat, vagy akár magában tesz kárt, megkísérli az öngyilkosságot. Egy kedves barátom, vagyis barátomnak a kedves családtagja, vele beszéltem, és ő azt mondta, hogy ő is ugye sajnos áldozatául esett a pszichiátriai szereknek. Ő azt mondja, hogy a pszichiátriai szerek sokakat nem tudtak megakadályozni, sem az őrültségben, sem az öngyilkosságban. Tehát senki ne áltassa magát. Vigyázzatok a pszichiátriai szerekkel, mert nem tudnak megakadályozni sem az őrültségben, sem akár a gyilkosságban, öngyilkosságban. Miért? Azért, mert meg van írva, el van mondva, az írás fel nem bontható, hogy Istent nem verhetjük át. Isten nem csúfoltatik meg. És mindannyiunknak le kell aratni azt, aminek a magvát elvetettük. Főképp, ha nem fogadjuk el Istentől az ő szeretetét és kegyelmét, ami által a szabadulást ingyen adja mindenkinek. Ingyen adja mindenkinek. Mert tudja, hogy a bűnbe bele tudunk menni, de ki nem tudunk jönni belőle. Ez le van írva a Galácia levélben, 6. rész, 7. bekezdésben. Aki a testnek vet, a testből alatt vesztelmet. Aki vet a léleknek, a lélekből alatt örök életet. Vigyázzatok, hogy mit forgattok a fejetekben. Emberek szavát, emberek tanácsait, gyarló, önsanálkozó, bűnös emberi gondolatokat forgattok magatokban, vagy pedig az élő Isten szavát. A húgom annélkül, hogy én kéreztem volna, megvallotta a bűneit. Amit én elmondtam, és amit feltettem az internetre, mert ezt kaptam Istentől, mutassam meg, hogy mi történik, mert ez nem csak a mi családunkban történik, hanem sok helyen. Sok hazug, képmutató embernél történik, akik benne vannak az ezotériában, és a felszínen játsszák a megvilágosodottat, miközben súlyos bűnököt halmoznak a lelkükben, ami miatt majd később keményen kell szenvedjenek ők és az ő gyermekeik. Tehát a húgom, ő elmondta, hogy mit csinált. Az a videó is, amit én készítettem, a filmet és a tükröt lefilmeztem. Tehát minden igaz volt, sokkal durvább volt. Tehát ő halucinált, ő várta azt az embert, hogy utána fog jönni. Tehát ilyen víziói voltak, és őt várta mezítelenül, és kiment a házból, kiment a tömbházból. Tehát az ember őrületbe kergette őt. És még azok után is azt mondta, hogy az tiszta lélek volt. Ő tiszta lélek az ember. Ezt teszi a New Age, ezotéria, az önmegváltás eszközei, a különböző emberi technikák az emberekkel. Tehát ő ezt az embert látta a tükörben, és önkerítést végzett. Azt hitte, érte jött az ember. A saját szájával, kérdés nélkül mondta el, hogy az Antikrisztus megtermékenyítette őt. Elég kemény szavak. Kemény szavak. Csak hogy tudjátok, hogy mit okoz az ezotéria, az okkultizmus, a jóga, a reiki, az önmegváltás tanai, a meditációs mantrák, meg zenék, meg minden. Amikor az ember belekezd az önmegváltásba, ezt teszi az emberrel. Tehát ez a férfi, aki egyébként az apja, sőt szinten a nagyapja lehetne, teljesen rátelepett az ő lelkére. Ahogy a barátomat, ez a nő, ez a budapesti nő, az Ágnes megbabonázta teljes mértékben, ugyanúgy tette a húgommal ez a férfi, aki elcsábította őt, akinek már unokái vannak, elcsábította őt is, megbabonázta teljes mértékben. Azt írom a húgomnak, hogy így talán most valamennyire fel tudod fogni, hogy mi történik, és mi történt a házatokban. Ez a szellemiség ment be Julián keresztül a házatokba. A kérdés az, hogy hogyan. Nagyon fontos kérdés ez is, hogy hogyan. Fontos mindenkinek megérteni. Mert nem mondhatjuk azt, hogy ez a büdös sátán, az a büdös ördög, vagy nem tudom én mi. Ember itt nem csak erről van szó. Az ember, minden egyes ember az ördögöt úgy mond, az ördögöt magát feljogosítja valamivel, hogy bemenjen az ő házába. Egy kedves barátunknak Isten államban megmutatta, hogy hogyan ment be az ő házukba ez a szellemiség. És miért pont neki mutatta meg ennek a közös barátunknak? Azért neki mutatta meg, mert náluk is ugyanaz történt. A titkos bűn miatt, a parálnaság miatt, ami el volt rejtve titkon, és ami lepleze volt, kedvesség által, jóság által, szívesség által és minden által, amiatt megy be az ördög a házba. A legkeményebb bűn a legtöbb helyen, férfiaknál és nőknél, a paráznaság, a titkos bűnök, ami feljogosítja az ördögöt, úgymond, hogy bemenjen az ő házába, ő családjába. Ezen kívül az okkultizmus miatt. Emlékszem egy alkalommal, amikor megláttam, hogy milyen könyvet olvas, kedvesen próbáltam mondani neki, hogy ez egy okkult könyv, irodalom. Nem Istentől van, semmi köze nincsen az Úr Jézus Krisztushoz. Ez a magyarországi okkultizmusnak egyik legnépszerűbb olvasmánya. Hogy mennyire szívlelte meg az én szavamat, nem tudom. Tehát a hamis tanok, a könyv, amit olvasott, és a paráznaság, ez engedte be ezt a szellemiséget az ő házába, ami szabadon karázlálkodik talán még mindig valamilyen mértékben az ő házában. Leírtam a Családi Tragédia című írásban, hogy a sogorom a húgomtól akart olvasnivalót kérni magának, ami ugye eléggé megmagyarázza azt, hogy milyen szellemiség felé irányult ő is. Nem sokkal a tragédia előtt történt ez egyébként. Az itt mondom ezt el, hogy bármi is történik, akár velem, akár velük, mindenki tudja, körülbelül itt milyen harcok voltak a láthatatlanban. Mert a felszínen mindenki jó ember, mint tudjuk. Kedvesek vagyunk egymáshoz. Nem haragszom rá. Sőt, imádkozom a sógonomért. Imádkozom a húgaimért is. Mindenható Istenhez. És tudom, hogy hatalma van neki, de azt is tudom, hogy Isten nem fogja rákényszeríteni az ő akaratát erre a családra. Teljesen biztos. Esélyt kaptak bőségesen. Kaptak figyelmeztetést is. De Isten sem fogja, sem én, sem a mindenható Isten nem fogja rákényszeríteni az ő akaratát. Aki ismeri a Bibliát, azt tudja, hogy a Saul esetében, meg Abimélek esetében egyértelműen le van írva, hogy Isten engedte a gonosz lelket. Tehát Isten engedte a gonosz lelket, Isten bocsátotta a gonosz lelket Saulra, hogy gyötörje őt az ő bűnei miatt. És Abimélekre és az ő embereire a gonosz lelket Isten küldte, hogy váljon nyilvánvalóvá bűn. Erről többször beszélhettem, hogy Isten a gonosz lelket úgymond beküldi abba a családba, ahol rejtett bűnök vannak, hogy a felszíne jöjjön minden. Tehát Istennek van autoritása, úgymond az ördög fölött is. Ő küldi be azt a szellemiséget abba a házba, azt a lelkületet, hogy romboljon, hogy azáltal váljon nyilvánvalóvá, hogy mi történik a felszín alatt. De mit akarja Isten, hogy nyilvánvalóvá váljon? Például a paráznaság. Azért, mert hogyha nem válik nyilvánvalóvá, akkor a férfi, vagy pedig a nő folyamatosan megfertőzi az ő társát. A titkos paráznasággal, folyamatosan fertőzi az ő társát. Nem csak az ő társát pedig, hanem a gyermekeit is. Az az apuka, meg az az anyuka, aki paráznoságot követel, avval a szellemiséggel, azt nem csak magába vette be, hanem átadta az ő párjának, az ő férjének, az ő feleségének. És ilyen, ugye, több ilyen történt az elmúlt időszakban, amikor is az illető személy elmondta, hogy miután az ő párja behozta a paráznoságot a házba, jobban ment a szex. Tehát újból, tehát már váltak volna gyermek ki valamelyest, de azáltal, hogy egy idegen szellemiségbe jött a házba, úgymond megújult a szexuális élet. Tehát újból felnőtté váltak, újból paráznoságba estek. És azáltal, amit Isten épített bennük, az ő országát, a mennyek országát, ugye, a gyermekiséget próbálta bennük építeni, az le lett rombolva teljes mértékben. Porig lett rombolva. És ezért engedi meg Isten a gonosz lelket, hogy bemenjen az ilyen házakba, hogy nyilvánvalóvá legyen a paráznoság. Mert hogyha az nem válik nyilvánvalóvá, az egyik bűne miatt az egész el fog veszni. Meg van írva, emberek. Vigyázzatok, én ezt nem magamtól mondom, nem a saját fejemből mondom ezt, hanem meg van írva. Az egyik bűne miatt a másik is kapja. Ugyanúgy, mint ahogy az egyik befogadja a kegyelmet, a Krisztust egy házban, azáltal kegyelmet kap a család többi tagja is. Erről is beszéltem, hogy kedves barátom, amikor befogadta a kegyelmet az ő házába, azt megkapta a felesége is, sőt az ő öccse is megkapta, aki meghalt, szó szerint meghalt. Egy órán keresztül halott volt, de Isten feltámasztotta a vásárhelyi kórházban. Le volt már jelentve, hogy utána kell menni hullaszállítóval. És egy óra múlva hívták, hogy feltámadt. Ilyen a mindenható Isten, ilyen a kegyelem. Hogyha egy ember befogadja a kegyelmet egy házban, egy családban, azt kiterjed a többiekre is. Pontosan, mint Zákeus esetében. Jézus nem azt mondta Zákeusnak, hogy ma lett üdvösséged, Zákeus, hanem azt mondta, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Ennek a jelentése az, hogyha egy asszony, egy nő, egy anyuka, vagy pedig egy apuka befogadja Isten kegyelmét egy házban, az a kegyelem erővel és hatalommal kiterjed az egész házra, az ő házanépére, az ő férjére, az ő feleségére, az ő gyermekeire. De ugyanígy a bűn is. Valaki paráznoságba esik, befogadja a bűnt az ő szívébe, az ő testébe, mivel egy test az ő férjével, az ő feleségével átragasztja a bűnt az ő párjára, és közösen átragasztják a bűnt a gyermekre, a gyermekekre. És mindezt teszik a családiasság nevében, és a szeretet nevében, a feltétlenül szeretet nevében. Ugyanúgy, ahogy a mi szüleink paráznosága átterjedt ránk, ahogy a barátomnak a paráznosága átterjedt az ő feleségére, még a házasság előtt, hiába, hogy régen volt. Most pedig, amikor végre gyermekek lettek volna, az ő feleségének a paráznosága átterjedt a barátomra és a gyermekekre. Teljesen foghatjuk, emberek, mi történik. Ha valaki nem hiszi, amit mondok, nem tudok más mondani, mint az, hogyha van benne alázat teremtőjével szemben, az Úr Jézussal szemben imádkozzon. Kérjetek látást szemétekre, is megkapjátok, és meg fogjátok látni, hogy én miről beszéltem ebben a felvételben. És a paráznosság miatt történnek a gyilkosságok, öngyilkosságok. A húgomnak a férje megvallotta húgomnak, hogy mit tett, mert látta, hogy ebből még halál is lehet. Azonban a bűnbánat és a valódi szabadulás csak akkor tud megtörténni vele, ha önként szabad akaratából átadja az életét az Úr Jézusnak, mert a bűnt csak az ő vére moshatja le róla és mindenkiről. Mondhatjuk azt, hogy szeretjük egymást, szeretem a férjemet, szeretem a feleségemet, de ez duma, emberek, ez duma. Ha egy feleség valóban szeretné az ő férjét, a legtöbb, amit tehetne az ő férjéért, az, hogy átadja az ő életét, az ő akaratát a mindenható Isten kezébe, aki megnyilvánult Jézus Krisztus által, az Úr Jézus kezébe. Ehhez a szeretet. Mert akkor már nem az ő gyarló, bűnös akarata nyilvánul meg abban a házban, hanem az Istennek az akarata, és az megmenti a család tagjait. Azonban fontos elmondani, ezt mostanában sokszor mondom, hogy az, hogy egy férfi ezt megteszi-e, vagy egy nő ezt megteszi-e, vagy nem, ez csupán az ő döntésén múlik. Csupán az ő döntésén múlik. Tehát mondhatja az apuka azt, hogy szereti a gyermekeit, a feleségét, hogyha ő továbbra is az saját kezében tartja a kontrollt, a saját bűnös szívében tartja a kontrollt, az nem szeretet. Az gyilkosság, emberek, az gyilkosság. Mert a húgom szinte meghalt. Bárki mondhatja, hogy hogy beszélek én ilyen dolgokról. Engemet nem érdekel, senki véleménye. Emberek, a húgom szinte meghalt. Amikor kivették a marosból, amikor a mentő utána jött, a testhőmérséklete 16 fok volt. És már látta a túloldalt a húgom. És azt várják tőlem, hogy én ne beszéljek, hallgassak. Hallgassak mi? Hallgassuk el a bűnt, hogy feltűzön tovább, és szépen mészárolja le őt, az ő családját, és mindenkit, a férjét, a gyermeket és mindenkit. Hallgassunk, ugye? Legkönnyebb hallgatni. Aztán a temetésén majd elmondjuk, hogy hát jó ember volt, olyan kedves asszonyka volt, olyan humoros volt, olyan kedves volt, meg minden. Így majd szépen elbeszélgetjük. És két napig siratjuk, aztán viszontlátásra. Bármi is történjen az én családomban, akár velem, akár az én földi szeretteimmel, úgy érzem, hogy nyugodt lelkismerettel fogok tudni távozni erről a földről. Mert amit megtettem, azt megtettem. Amit Isten nekem mondott, azt én megtettem. Elmondtam azt, amit el kellett mondjak. Tehát fontos, drága emberek, hogy azt, hogy valaki átadja az életét Krisztusnak, a mindenható Istennek az akaratát, ezt sem Isten, sem ember nem kényszerítheti senkire. Érthető? Isten mindenható, az Úr Jézus megkapott minden hatalmat, de ő nem fogja kényszeríteni senkire, hogy átadja az életét neki. Ha valaki a kontrollt továbbra is a saját kezében akarja tartani, még azok után is, hogy megtapasztalhatta, hogy hova visz az ő intelligenciája, az ő jósága, az ő szeretete, Isten kényszerrel nem fogja kivenni a kontrollt az ő kezéből. Tehát Isten nem fogja rákényszeríteni a szabadítást sem rám, sem rád, sem a sógoromra, senkire. Ez az oka annak, hogy létezik pokol. Azt hiszem, ez magától értetődő, ez bárki megértheti. Azért van pokol, mert noha a mennyország létezik, és Isten ingyen adja mindenkinek, annak minden eszközét, nem kényszeríti rá az embere. Sem a szembesülést nem kényszeríti Isten, sem a bűnök bocsánatát nem kényszeríti Isten. És ez itt van pokol. Ezt ne felejtsétek el. Isten Jézus Krisztusban a szabadulást ingyen adja, de nem kényszeríti. Ezért sokan a bűneikben fognak meghalni. És meg fogják tudni, hogy van-e pokol, vagy nincs. Én tudom, Isten nekem megmutatta. A környékünkön egy fiatal ember látta a csodákat, amiket az Úr tett a feleségével, de ő mégsem fordult Istenhez. Visszament inkább a paráznaságba. De Isten nem hagyta, hogy tovább fertőzze a családját, a feleségét és a gyermekeit. Ezért átadta őt az ördögnek, ahogy megvan írva, ami az öngyilkosságba kergette őt. De nem azért, mert ő könyörtelen, Isten könyörtelen, hanem azért, mert az embernek a lelke már annyira el volt torzulva, hogy nem érdekelte őt sem Isten, sem ember. Amikor az Úristen elengedte a fiatalember kezét, az ment és felakasztotta magát. Ezt teszi a paráznaság, ezt teszi a bűn, amiről nem beszélünk, mert nem illik. Most talán érted, miért mondtam, hogy a legtöbb, amit tehetsz a férjedért, Júliáért és a gyermekeidért az, hogy ragaszkodsz teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel és minden erőddel az Úr Jézus szavához, és imádkozol értük. De nem folysz bele sem illemből, sem kedvességből, sem udvariasságból, sem megfelelési kényszerből, semmilyen dologba, ami szembe megy a mi atyánk akaratával, az ő szavával. Ha hűséges vagy hozzá, ő olyan szituációt tud teremteni, ami által megmenti őket. De ha te nekik akarsz kedvezni emberi módon, és azáltal te is szembe mész Isten akaratával, hogyan tudna segíteni Isten? Ha te is szembe mész Isten akaratával, hogyan tudna segíteni Isten a családodon? Azt mutatta kedves barátunknak a mindenható Isten, hogy a húgom, ő érezte, ő tudta, hogy mi történik, milyen szellemiség van a házban. Tehát ő ki akarta védeni ezt a szellemiséget, de a saját eszközeivel. A húgom abba a csapdába esett, hogy ő emberi módon, emberi jósággal, emberi szeretettel a saját feje után próbálta kivédeni ezt a szellemiséget. Bement egy lapos szemű ember az ő házába, a húgom próbálta megakadályozni, de sírt meg minden, de nem tudta megvívni a harcot. Ezért ez a lapos szemű, ez a szellemiség bement a férjéhez, az ő szobájába, és rátelepedett a férjére is. Akit érdekel, nézze meg, egy olyan film a címe, hogy talán Szellemidéző, vagy valami ilyesmi. Tehát ilyen jelképesen, egy allegorikusan megmutatja, hogy milyen harcok folynak az ember lelkért, és hogyan megy be az okkultizmus, milyen könyvek által, és milyen szimbólumok által, és milyen parázasság által, hogy megy be az emberek házába. Sokszor mondtam, ismét elmondom, ha a saját fejünk szerint akarunk segíteni egymásnak, gyilkolunk. Annak tragédia, halál lesz a vége. Ha a saját fejünk szerint akarunk segíteni egymásnak, gyilkolunk. Annak tragédia, halál lesz a vége. Van egy olyan videófelvétel a YouTube-on, a címe, hogy a hosszú élet titka, vagy valami ilyesmi. Az autóban megyek, és közben beszélek arról, hogy hogyan ártunk egymásnak. Azáltal, hogy mi fölöslegesen, úgymond, találkozgatunk egymással, fölöslegesen benne tartjuk egymást a hazugságban, a fölösleges találkozásokkal, meg interakciókkal. Tehát nem is csoda, valaki engemet vádol, hogy miattam történt az, ami történt. Nincsen semmi gond. Mindenki azzal fog elszámolni, amit tett. Hogy ki mit gondol Gyergyóban, vagy Székelyföldön, az nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy elmondjam, amit Isten a szívemre helyezett. Én a hugomékkal, talán hónapokon keresztül nem is találkoztam a tragédia előtt. A két húgom egymással sétálnak egymás mellett, órákon keresztül a városban, minden nap. És az okkultizmus által leuralt húgom engedte át azt a szellemiséget az ő testvérének, amik ugye az szinte megölte őt. Utána meg azt mondta, hogy az Anna Mária vízben kellett megtisztuljon, ő meg holdfény által, ezért ment kőmezítelenül a holdfénybe. Teljes okkultizmus, kőkemény sátánizmus emberek, különböző ilyen szabadkőműves szekták, beszélnek ilyen dolgokról, hogy milyen szertartásokat végeznek. Úgy akarunk miattől megszabadulni, gyorsan intézzük el, hamar a húgom szabaduljon meg, mind a két húgom, mindenki szabaduljon, aztán majd szépen a Facebookon mosolyogunk, hogy szelfizünk, hogy milyen szépek vagyunk, ugye? De felvállalni a bűnt és kimondani, hogy milyen bűnök vesznek körül minket, és milyen bűnök uralták le a családunkat, a szívünket, az elménket, azt már nem. Azzal nem foglalkozunk. Arról, hogy a parázasság hogyan fertőz, arról lehet olvasni a Máté evangéliumának 5. részében, 32. részben. Jézus elmondja, aki elbocsájt egy nőt, vagy akár férfit, ugye fordítva is most már működik, mindkét irányba. Aki elbocsátja az ő házastársát, paráznaság okán kívül paráznává teszi őt. Aki paráznával közösül, figyelj meg, aki paráznával közösül, paráználkodik. Tehát, hogyha én paráználkodtam, utána meg közöslök a párommal, ezt én is megcsináltam egyébként. Nekem bőségesen járna a pokol emberek. Mindent megtettem a pokolért. Teljesen biztos, ezt nem tagadom. Az, hogy Isten megkönyörült rajtam, kívánom, hogy rajtad is könyörüljön meg. Ezért beszélek, hogy Isten könyörüljön rajtad. Ezért beszélek. Tehát aki paráznával közösül, az paráználkodik. Hogyha az asszony bevitte a paráznaságot, akkor a férfit paráznává teszi. Azt a szellemiséget ráragasztja abban a helyben, amikor összefeküdtek. És fordítva. És 1 Korintus 6.16, ott is lehet erről olvasni. Aki paráznával közösül, az paráználkodik, mert egy test, tehát közösséget vállal vele, és ragad át nem csak a testére, a betegség, hanem a lelkire is a bűn ráragad. Azért kellett megtörténjen, ami megtörtént, hogy a bűn ne maradjon leplezett. Különben az elpusztította volna az egész családot, a férjedet, téged és a gyermekeidet. De azáltal, hogy a bűn a felszínre került, azáltal a család esélyt kapott, hogy nem mindenki menjen tovább azon az úton. Persze mindenki szabadon dönt erről. Kedves barátommal beszéltem, az én példámat már többször elmondtam, hogy amikor paráznaságba estem, akkor mi történt, hogy hónapokon keresztül kísértett. Én hiába azt mondtam, hogy többet nem dugunk, nem így működik. Érthető? Nem úgy van, hogy hát köszönöm szépen, nekem ennyi elég, nem így működik ez. Utána én is meg voltam szállva, és gyötört, és kísértett, és kínos volt, mert ragaszkodtam az igazsághoz, de két szívem volt. Volt egy parázna pervers szívem, volt egy másik szívem, amelyik próbált hűséges lenni az Úrhoz, mindenható Istenhez, Krisztushoz. És álmaimban is jöttek a parázna álmok, addig, amíg meg nem vallottam, és el nem mondtam, hogy mit tettem, és meg nem bántam őszintén, és nem könyörögtem Istent, hogy vegye el. Barátom is elmondta, hogy ő sem tud megszabadulni, és elmondtam neki, hogy figyelj meg, az egész arról szól, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy az ember be tud menni a bűnbe, de megszabadulni nem lehet. Könyörögj az Úrhoz, talán megkönnyörül rajtad, és megszabadít a paráznoság szellemiségétől, ami rádragadt, amikor összefeküdtél val az emberrel, és amivel megfertőzted a párodat. Emberek, ha nekem azt valaki korábban mondta volna, biztos mondták, de engemet nem érdekelt. Ha valaki azt mondja, hogy őt nem érdekli, nincsen semmi gond, el tudom fogadni. Engemet sem érdekelt volna. Ha valaki nekem milyenről beszélt volna, nem hittem volna el. Egy másik barátom a titkos rejtett bűn miatt, hogy ez is része volt a régi paráznaság, amit nem vallott meg. Mind a ketten a feleség együtt ágyba kerültek. De nem mint szerelmesek, hanem mint betegek. Emberek, a paráznaság nem hogy megbetegít és megöl, nem a pokolba visz. Ezért küldi Isten az ördögöt. Idézzél be a gonosz lelket, hogy jöjjön felszíre a bűn, váljon nyilvánvalóvá, legyen bűntudat. De az még nem minden, mert kell a bűnbánat. Akinek Isten megadja az igazi bűnbánatot ajándékba, az megszabadult. Az meg van szabadulva. Akinek csak bűntudata van, az nem biztos. És itt írtam a húgomnak, hogy nem csak a sogonom bűnéről van szó, hanem a te bűneidről is, amelyekről te talán nem is tudsz, és amelyek belülről rombolják az életedet. Mert nem csak a testi paráznaság a paráznaság, hanem a lelki is. És nem csak azt teheti tönkre a családot, hanem sok olyan rejtett dolog van, ami a lelkünk mélyén lapul, ami alattomos módon pusztít belülről kifelé. Te nem ok nélkül mondtad sírva, hogy bocsássanak meg neked, mert te gyilkos vagy, mert ezt mondta húgom abban az állapotban, annyira kemény durva állapotba került, hogy ő meglátta, ő valóságosan meglátta, hogy ő ki valójában. És én is voltam ilyen állapotban, és mondtam neki. Tudom, mert én is voltam abban az állapotban. Tudom, hogy gyilkos vagyok, gyilkoltam. Isten nekem is megmutatta. És ott kezdődik a bűnbánat és a szabadulás, a valódi szabadulás, amikor az embernek a könnyei, a taknya és a nyála egybefolyik. Mert meglátta, hogy ő mit tett. Embertársa ellen, teremtő ellen. De ehhez kell a látás. Kell a könyörgés mindenható Istenhez, hogy szánjon meg, és adjon látást a szemeinkre, hogy megláthassuk, hogy mi van bennünk. Azt mondja mindenható Isten, hogy a bűnt sem jócságkeretekkel, sem kedvességgel, sem udvariassággal nem lehet jóvá tenni. Mert azt csak Isten tudja jóvá tenni. Jézus Krisztus ártatlanul kiontott vér által. Én a bűnt, amit elkövettem, nem tudom jóvá tenni. Azáltal, hogy a tolvaj pénzt ad egy koldusnak, ő még mindig tolvaj. Érthető? Azáltal, hogy egy gyilkos, adakozik valakinek, valakit segít, miután gyilkolt, attól, mert arra is gyilkos. Hogyha én parázna vagyok, és utána aztán kedveskedek az embertársaimmal, a családtagjaimmal, attól én még mindig parázna vagyok, addig, amíg meg nem történt az igazi bűnbánat és a bűnbocsánat. Az Úr Jézus is csak azoknak teheti jóvá a bűneiket, akik mint Lattóra kereszten teljes szívükkel segítségül hívják az ő nevét, és kívánják átadni bűneiket és a teljes életüket neki. De ez az, amit nem kényszeríthet sem rád, sem másra, sem Isten, sem ember. Ezt értsük meg. A mindenható Isten nem fogja kényszeríteni a szabadulást, a megváltást. Felkínálja, ingyen van. Nem mindenkinek kínálja fel, mert van, aki már olyan állapotban van, nincs, hogy nem lehet megmenteni. Mert a lelke már teljesen kialudt. De akinek felkínálja, az nem muszáj éljen vele. Ezt elmondom mindenkinek, neked, mindenki, aki hallja ezt a felvételt. Az Úristen a szabadulást felkínálja. Szabadulás nincsen csak az Úr Jézus vére által, de nem kötelezi rád. Ezért létezik a pokol. Mert a megváltás az adófizetéssel ellentétben nem kötelező. Ez az, amiről mindenki csak egyedül dönthet. Csak egyedül dönthet, nem kórusban, hogy gyere a puci, gyere, most akkor döntsünk Jézus, mert nem, ez nem, neked nem így működik ez. Mit tudod te, hogy megmenteted-e őt, vagy nem? Ezt mondja Pál apostol. Lehet, hogy a feleséged soha nem fogja érdekelni a megváltás, soha. Ha te összekötöd magadat vele, akkor te együtt mész el a kározatba. Érthető, amit mondok? Lehet, hogy a firedet nem tud megmenteni. Lehet, hogy egyáltalán nem érdekli. Sem Isten, sem az igazság, sem a bűnbánat, semmi. Csak akkor te össze vagy vele kötve, és mész el a kározatba. Ezért mondom azt, hogy a megváltás, annak az elfogadása, az csak személyesen tud megtörténni, egyedül. Mindenki csak egyedül dönthet. Mert az utolsó órában senki sem lesz mellette, és egyedül kell átlépnie a küszöböt mindenkinek. Hogy mikor jön az utolsó óra, Azt mindketten megtapasztaltuk, mármint a húgom és én is, hogy akkor, amikor nem is gondolnánk, mint éjjeli tolvaj, nekem is ezt mutatta Isten, amikor éjjel elkezdtem haldokolni. Nekem a mindenható Isten megengedte egy alkalommal. Teljesen egészséges vagyok, minden, nincsen semmilyen bajom. És éjjel elkezdtem haldokolni. Emberek brutális érzés volt. Nem kívánom senkinek. Főképp, hogy azt úgy élje meg, hogy az be is teljesüljön. Úgy, hogy a lélek nincsen felkészülve a hazamenet erre. Nincsen teljesen megtisztulva. Hogyha a halál úgy jön, mint éjjel a tolvaj, a kérdés az, hogy mikor adhatjuk át az életünket neki, mindenható Istennek. Csak az utolsó óra előtt, amerről nem tudjuk, mikor jön el. Olvassátok el a 139. Zsoltárnak az utolsó két bekezdését, majd a legelső Zsoltárt, egyes Zsoltárt, és utána pedig a 9. Zsoltár első három bekezdését, ami megmutatja, mi a dolga Isten gyermekének. 9. Zsoltár, első három bekezdés. Az Úr Jézus Krisztus könyörüljön mindannyiunkon, rajtam, rajtad, aki ezt hallott, hallgatod ezt a felvételt, mindenkin. A gyermekeken főképp, akik nem tudják, hogy miért, de kapják a pofonokat, kapják a csalódást, és fogalmuk sincs, hogy miért, és szenvednek már most. És könyörüljön minden olyan emberen, akinek a lelke még menthető, hogy felfoghassa ezeket a szavakat, és azt, hogy óriási a tét. Megértse mindenki, egy óriási a tét, mert Isten a megváltást nem fogja senkire sem rákényszeríteni. Az utolsó óra pedig akkor jön, amikor senki sem számít arra. És most röviden elmondanám, hogy a barátommal mi történt, akivel annak idején együtt beszélgettünk, olvastuk az evangéliumot, tényleg mint két gyermek, önfeledten, örömködve olvastuk az evangéliumot is. Sokan hallhatták azt, hogy az Úristen milyen kegyelmes, és lehajolt hozzánk. Az történt, hogy a barátom nagyon jó baráti összönben volt az én családommal, a földi családommal is, az én húgaimmal. És sokat járt hozzuk. Talán többet, mint kellett volna. És ezért valamiért úgy volt kedves a mindenható Istennek, hogy épp általa adta az első figyelmeztetést a húgoméknak. Tehát nem is általa. Tehát még azt sem mondhatják, hogy én oda mentem gonosz létemre, és elkezdtem nekik beszélni. Nem ez történt. Hanem az történt, hogy a kedves barátom kapott egy álmot, amiben azt látta, hogy az ikrek egy magas épület tetején vannak, és Anna Mária, a családos, kinek családja van, a családanyuka, az épületről lezuhant a mélybe, és sikoltott, és az ő húga, az ő testvére, meg rideg tekintettel végignézte, közömbös arccal végignézte, hogy az ő testvére a halálba megy. Ez ma már teljesen reális. Tehát, hogyha meghalna az egyik húgom, akkor a másik teljesen közömbösen végignézni. Mert az a szellemiség, ami uralja őt, amely azt mondta általa, hogy írj mindenkire, ezt ő kimondta, Istennek a jelenlétében ő elmondta, azt mondta, irigy mindenkire, féltékelj mindenkire, gyűlöl mindent, ami Isten, gyűlöl mindent, ami jó, ami szép. És azt mondta, hogy ne engedjem, hogy megölje azonok a húgát. Ilyen szellemiség uralta le az ezotérián keresztül a húgomat, és ez ment be a másik húgomnak a házába, az ő családjába. Tehát ő ugyanúgy járt, mint a gadarai megszállott, aki megvallotta, hogy légió van benne. Én nem kérdeztem semmit, csak imádkoztam érte, és ő elmondott mindent, hogy mit tett fel az ember, és hogy fél, hogy megöli az unokahúgát. A húgom még mindig ebben az állapotban van jelenleg, mert az őt szeretők a maguk módján akarják szeretni őt. Hangsúlyozom. A hozzá közeliek a maguk módján akarják szeretni őt. És nem úgy, hogy az Úristen mondja, hogy szeressük egymást, igazság az ő szavával. Én csak később kezdtem kapni az álmokat veletek, mármint a húgaimmal, amit félve mondtam el nektek, mert én sem értettem. Az egyik barátomnak, akivel szintén kaptam egy kemény álmot, arra vonatkozóan, hogy milyen állapotban az ő lelke, némely barátok miatt, ugye, akikkel ő összevegyült, kaptam egy kemény figyelmeztető álmot, amit elmondtam neki, de sírva mondtam el telefonba, mert elég borzalmas álomképet láttam, és tényleg hatás alatt voltam, és sírva mondtam el, mert hisz az itt ragaszkodom a barátomhoz. Tehát egyáltalán nem volt kellemes a barátomat abban a helyzetben látni. Igen ám, de az történt, hogy akkorra a kedves barátomat, Levikét, akivel együtt mondtuk az evangéliumot, teljesen leuralta ez a magyarországi nő, akinek hatására belekezdett a karanténba, amelyet fogcsikorgatva csinált úgy, hogy még a fogából is kitörött. Tehát belement az önmegváltásba. Külső provokációra, hogy mondta Pál apostol, kicsoda igézett meg titeket? Kicsoda igézett meg titeket, hogy azt, amit lélekben kezdtetek el, testben akarjátok befejezni. Én hülye, reménykedtem, hogy a barátom felébred, és jobb belátása jut. Amikor találkoztunk ugyanúgy, mint régebb, elhívtam őt is, de eközben ő már rég a budapesti asszony asztaláról levett, tehát tőle táplálkozott, aki a bizonságtevők ellen úsztotta őt, ellenem, és a többi bizonságtevő ellen, akik az interneten is beszélnek arról, hogy Isten mit tett velük, hogyan szabadította őket. Tehát ekkora ő már teljesen le volt uralva. És most olyan dolgok történnek egyébként, hogy pénzt kéregetnek, meg embereket megkeresnek, hogy a vagyonokat adják oda nekik. Ilyen dolgok történnek. Így alakul ki egy szekta, egy szélsőséges szekta, Isten nevében, ahol az ember az Úr, és nem Isten. Nem a Szentlélek, hanem az ember. Elég kemény állapotba került, én imádkozom érte, hogy az Úristen fordítsa javára az, hogy kiment Budapestre, talán, nem tudom, már kimente, vagy még itthon van, fordítsa javára ezt az utat, és kívánom, hogy lásson meg mindent, és emlékezzen arra, hogy nem haragszunk rá, és hogy van megbocsátás számára is, mert nem rosszabb ő, mint bármelyikünk. Biztos, hogy nem bűnösebb ő, mint én. Teljesen biztos. Én tudom, hogy nem bűnösebb, mint én. Ez velem is történhetne pontosan úgy, mint vele. Tehát a barátom, ő már teljesen le volt uralva a budapesti nő által, aki megbabonázta és ellenünk folytatta teljes mértékben. Az édesanyja, amikor az ő önként vállalt karanténja után azt mondta neki, hogy agyvízés fog kapni, rám megharagudott. Nagyon. De erre a barátom egy szóval sem mondta, hogy nem az én hatásomra csinálta azt, amit csinált. Hogy én nem értettem egyet azzal, amit csinál egyáltalán, hanem ezt ő külső hatásra. Én nem kötöztem magamhoz, nem vettem feleségül, nem az én, tehát nem kötöttem össze az életünket, nem kötöttük össze, ugye? Tehát én nem akartam uralkodni fölötte, sem más fölött. Ezért azt csináltam, amit akart. De valahányszor próbáltam megközelíteni, bármilyen módon, már rám nem figyelt. Az a nő teljesen megbabonázta őt. Teljesen megbabonázta őt. Tehát az anyának nem mondta egy szóval sem, hogy azt nem az én hatásomra csinálta. Én nem értek egyet egyáltalán azzal, amit csinált, hanem engedte, hogy az anyja engemet hibáztasson az őrületért, amiben belement. Többször próbáltam neki elmondani, hogy én is böjtöltem, volt olyan, hogy Isten engemet is elhívott böjtre, és nem is rövid időre, hanem hosszabb időre. Három héten keresztül böjtöltem, nem ettem és nem ittam jóformán semmit. De nekem arra volt békességem, mert Isten adta, hogy böjtöljek. Nem egy ember adta, nem egy budapesti asszonyka mondta, hogy böjtöljek. Csináljam ezt, vagy csináljam azt. Nem, engem Isten hívott, és adta a hosszantűrést, adta a kegyelmet, és nem voltam éhes. Nem fogcsikorgatva böjtöltem, hanem örömmel és békességgel. És aki engemet látott, azt látta, hogy Isten kegyelme van rajtam, mert ő hívott engemet erre a böjtre. A lelkem megtisztuljon a bűneimtől, a mocsoktól, amire rátapad. Olvastam János evangéliumát, és sírtam örömömben. Ez történt. De a barátom külső provokációra ment bele a böjtölésbe, ebbe a karanténba, és erőből, emberi erőből próbált azt csinálni. Isten neki megengedte, mert ő már ekkor nem ráfigyelt, hanem erre az asszonyra, aki Isten nevében kísértette őt, és provokálta, és úszította ellenem, és az ő barátai ellen, akikkel ő, ugye, hát hitben együtt növekedett korábban. Ez a lelki paráznaság, emberek. Lelki paráznaság. És amikor ő abba ért ezt a önként vállalt karantént, akkor önállapotba került, hogy nem tudta végigcsinálni, kudarc élménye volt. Budapestről vádolták őt, hogy ő nem tudta végigcsinálni, ő elbukott, tehát ő folyton vádolva érezte magát. Nem általam, nem általunk, hanem azok által, akik erre, ebbe az őrültségből belevitték. És kereste a helyét, de nem igazán találta. Gyakran járta a húgomékhoz ezekben az időkben. És olyankor ugye ő egy olyan istenképet vitt be az ő házukba, ami nem valós, valótlan. Hazug, valótlan istenképet vitt be az ő házukba. És azáltal hazuggá tette azt, amit a húgomék is kaptak, amit Isten mondott nekem, amit mondott általam a húgomiknak, amikor is elmondtam félve nekik, hogy milyen álmot láttam, ami az Úristenüket próbálta magához hívni, hogy forduljanak hozzá, tegyék le a bűneiket, hogy ne történjenek problémák a családjukban. De mivel, hogy a barátom egy ilyen feltétlenül szeretett, mindenkit szeretünk, Isten képet vitt behozzuk, az kedvesebb volt számukra, mint amit én mondtam, vagy amit ő mondott annak idején, amikor elmondta az álmot, amit látott a húgaimmal. És így figyelmen kívül lett teljes mértékben hagyva Istennek a szava, az ő féltő figyelmeztetése. Sőt, hazuggá lett téve. Hazuggá lett téve. A kedves, jóságos Isten, aki mindig velünk van, minden segítségünkben velünk van, meg mindenhol, vigyázz ránk, ugye? Ezt hirdette nekik. És így tulajdonképpen még a családomat is ellenem folytotta. Olyan értelemben, hogy szeretném itt hangsúlyozni, hogy én nem akarom őt vádolni. Én próbálom valahogy a szívemben, a lelkemben különválasztani Ledikét, a gyermeket, attól a szellemiségtől, ami leuralta őt, ami rabul ejtette őt. Szeretném különválasztani. És Isten nem is engedi, hogy haragudjak rá. Sőt, ellenkezőleg. De szívemből kívánom, hogy ébredjen fel ebbe az állapotból. Lássa meg, miben ment bele, mit tett, mit művelt. Az a szellemiség vele, és körülötte. Meg is lett dicsérve a sogorom által, hogy ő mennyire megváltozott, és jó irányba. És azáltal, amit én mondhattam, félve a földi családomnak, úgyhogy megaláztam magam, hazugság lett. Tehát hazuggá lett téve Isten figyelmeztetése. Tehát még az is hazugság lett, amit pontosan Levik által kaptak. Mert az első figyelmeztetést ő által adta mindenható Isten, miszerint Anna Mária le fog zuhanni a magasból. És a másik húgom végig fogja azt nézni, teljesen közömbösen, hideg arca, hideg tekintettel. Még ez is hazuggá lett téve, mert jött a jó barát, jó kis kedveske, jó Isten, ugye? És hirtelen minden, amit én mondhattam, minden félre volt téve. És ezért kellett bekövetkeznem a tragédia, aminek következtében a húgom szinte meghalt. Szinte elveszett az életét. Meg is lett dicsérve, én lettem a gonosz, és ő lett a jó fiú, aki arról beszélt, hogy Isten nagyon szeret, és mindig veletek van. Minden mozdulatokban benne van, stb. Ilyen buddhista szövegek. Mert ott az új spiritualitásban mondanak ilyeneket, Isten mindig veled van, és mindig nagyon szeret meg minden. Tehát nincsen bűn, a bűnről nem kell beszélni. Így a bűn, ami okozza a fájdalmat, a betegséget, a nyomorúságot, a halált, továbbra is el lett takarva, leplezve maradt. És emiatt a húgom szinte meghalt. És még mindig sokan azt hiszik, hogy a húgommal van a baj. Nem. Nem a húgommal van a baj. Nem Anna Máriával volt a legfőbb probléma, hanem a leplezett bűnökkel, a leplezett paráznasággal. Ez volt a probléma, emberek. Ebben a történetben, ebben a családi tragédia című történetben. Ami még nem ért véget, és csak Isten tudja, hogyan fog véget érni. Kívánom, hogy Isten könyörüljön rajtunk, és adja meg mindenkinek a szabadulás lehetőségét is, a szívünket valamiképp puhítsa fel, hogy ne kelljen tragédiába, valóságos tragédiába torkoljon. Ez az összeesküvés, ez a fertelemesség, hogy mi a magunk módján megegyezzük, megbeszéljük egymás között, hogy Isten mit akar. Miközben figyelmen kívül adjuk az ő szavát, ami által minket meg akarnak kímélni a bajtól, a hazugságtól, a fertelmességtől, a tragédiától. De eközben, miközben ugye a barátom járgatott a húgomékhoz, a mindenható Isten próbált őket figyelmeztetni, de én ellenség lettem számukra. Az én szavam nem számított, mert sokkal kedvesebb volt az, amit hallottak a barátomtól, aki ugye már meg volt ekkor babonázva a budapesti női személy által. Akik mostan kiregetik a pénzt, embereket zsarolnak, a gyermekét éhezteti, meg minden fertelmeséget csinál Isten nevében. Ugyanezt a műsort eljátszotta egy másik barátomnál is. Oda is elég gyakran járt, gyarogatott. És én hiába mondtam el azt az álmot, könnyek között sírva a barátomnak, mert nem számított. Mert az az Isten kép, amit a Levik által kaptak, kedvezőbb volt a testnek. Én nem jó kedvemből mondtam azt, amit mondtam, sem a barátomnak, sem a húgoméknak, sem Gyergyónak, sem a templomban nem jó kedvemből csináltam, amit csináltam. Sem a Pál Feri előadásra nem jó kedvemből mentem. Gondolhatjátok, hogy senki sem őrül meg, hogy most bemenjen a karácsonyi szentmisére, és ottan hangosan kiáltson is. Isten nevében megdorgálja a papokat és a híveket. Emberek, én ezt nem jó kedvemből csináltam. Isten engemet elindított, az Úr nevében szóltam. Hogy ez igaz volt-e, vagy nem, úgy érzem, hogy hamarosan ki fog derülni mindenki számára, hogy én igazat szóltam-e, Istentől szóltam-e, vagy nem Istentől szóltam. De addig mindenki választani fog, mindenki dönteni fog. Ki ezt az oldalt választja, ki azt az oldalt választja. Ez fog történni. akik nem fordulnak Istenhez és nem kérnek tőle látást, maradnak a képmutatásban, a bűnökben, a vallásosságban, ők döntenek a bal oldal mellett, a többiek pedig döntenek a mindenható Isten mellett, aki szólhatott általam, szólhatott a proféták által, szólhatott Jézus által, az apostolok által, hogy figyelmeztesse az embereket arra, hogy a bűn megöl, a leplezett, titkos bűnök, paráznaság megöl, a sírba víz, nem csak téged, hanem a gyermekedet is. Ezt mondja mindenható Isten. Tehát én nem jókedvemből mondtam, amit mondtam. Az álmokat nem én gyártom saját magamnak. A Teremtő Isten látta, mi történik a felszín alatt, és nem akarta, hogy a lelki és a testi paráznaság miatt az egész család tönkre menjen. Azonban az én szavam már semmit sem ért, mert amit a barátom mondott Levike, ugye, sokkal kedvesebb volt a testi szemeknek és füleknek, mint amit általam szólt a mindenható Isten. Egy másik alkalommal, amikor felmentem Uliához, és beszéltem egyszerre mind a két húgomnak arról, hogy Isten nekem milyen álmot adott, hogy tüzet láttam közeledni, és ők ketten aludtak, és próbáltam őket felébreszteni. Akkor is alázatosan próbáltam beszélni velük. Lehet, hogy túl finomkodtam a dolgot, sőt, elképzelhető, hogy túl finoman beszéltem. Nem volt bennem elég határozottság, hogy amit mondok, az szívlejék meg, és imádkozzanak. Pedig akkor még az unoka húga is, egészen pontosan az ő lánya is mondta, hogy ő is kapott egy hasonló álmot. De az Úristen az én beszédemet a gyermek ajkai által megerősítette számukra. Mivel azokat a szavakat, amiket szólhattam, senki nem vette komolyan, és ugye a barátom, mint egy kis cica, oda bújt, hozzuk, és mindenben kedveskedett. Az én szavaimat még inkább elvetették az én családtagjaim. És elképzelhető, hogy a másik barátomnak is jobban tetszett az, amit a bájos, kedves istenkép, amit a Levike mutatott. Ezért ott is elkerülhetetlenné vált a baj. A barátom paráznaságba esett, és azt követően a szívével meg kórházba is került. Hát ilyen súlyos dolgok tudnak történni, amikor a Teremtő Isten nevét hiába vesszük, és hazuggá tesszük az ő szavát, amikor szembe menjünk az ő féltő kijelentésével, amit azért ad, hogy megmentse minket. Nem azért, hogy gyötörjön minket, hanem hogy megmentsen, hogy a baj elkerülhető legyen. És ebben annak is része van, hogy amit szólhattam Isten kegyelme által, az mind hazuggá lett téve. Az új, kedves, feltétel nélkül szerető Isten kép által, mind a húgoméknál, mind a barátoméknál, hazuggá lett téve Isten féltő figyelmeztetése. Némelyek azzal vádoltak engemet, hogy azért történt, ami történt, úgy a családomban, mint a barátom családjában, mert én azt mondtam, elmondtam azt az álmot. De emberek, vigyázzatok! Ez úgy jön ki, mintha azért történt Izraellel, ami történt, hogy a babiloni sereg megtámadt őket, és rengetegen meghaltak, mert Jeremiás prófitált. Vigyázzatok, emberek! Mit mondtok? Az Úristen az ő gyermekei által nem azért szól, hogy megátkozza őket, hanem azért szól, hogy figyelmeztesse őket, hogy a baj legyen elkerülhető. Előre szólt időben szólt, és nem engedte meg, sem itt, sem ott, hogy a tragédia végzetes legyen. Azonban, mint tudjuk, az Úristen minden időben szól az ő gyermekei által. Minden időben. Nem csak az Ószövetségben, a modern időkben is. Napjainkban a két próféta, a Jelenések könyve két próféta, azok valójában Istennek a gyermekei, a bizonságtevők, az eklézsia, vagy az egyház, vagy a Krisztus teste. Különböző megfogalmazások ezek, két próféta, és meg van írva Jóel próféta által, Péter apostol által, hogy az utolsó időben Istennek a gyermekei álmokat látnak, látásokat látnak, álmokat álmodnak, és figyelmeztetik az ő embertársaikat. A lázattal, szeretettel, féltéssel. Ez történt. De hogyha egyik figyelmeztetés a másik hazuggá teszinek a szavát, abból mi lesz, emberek? Abból mi lesz? És ez az elfordulás tőlem az én szavamtól, a másik szaváért, ez úgy történt, hogy az én családtagjaim is tudták, tehát hallottak róla, a barátom is hallott róla, hogy a mindenható Isten csodákat tesz az emberekkel, akik hallgatták a szavaimat, akik hallgatták a bizonságtevők szavait az interneten. Tehát Isten megdicsőítette Levikét is, hisz Levikével együtt beszéltünk az evangéliumról, és többen Istenhez fordulattak, és megtapasztalták az ő szabadítását, az ő szerelmét, az ő kegyelmét, a bűnök bocsánatát. és ezek után hazuggá tettük az ő szavát. Olyant hallottam, hogy Levike mindent megtartott, amit korábban élt, amit korábban megtapasztalhatott Isten kegyelméből. Tehát ezért az új szellemiségét, ami őt megbabonázta Budapestről, megtagadta azt, amit mi mostani csináltunk. És én meg nagy lazán, lágyan, én mind reménykedtem, mint egy tényleg egy bolond hülye. Hát ha felébred, hát ha visszajön, hát ha így, hát ha úgy. Miközben folyamatosan a másik úszította ellenem, és a bizonságtevők ellen, Levikét. Ilyen feltelmes dolgok történnek. Meg van írva, semmi új. Azt mondja az Úr Jézus Máté evangéliumának a 21. részében, hogy elárulják egymást a barátok. Megtörtént, emberek. Isten látja lelkemet, nem kívánok semmi rosszat. Azt kívánom, hogyha meglátja, hogy mi történt vele, emlékezzen arra, hogy van számára bűnbocsánat, ahogy számomra is volt és van, számára is van bűnbocsánat. Ne károsztassa magát, ne tegyen semmi kárt magában, mert van, nincsen semmiféle neheztelés. Nem vagyok jobb, mint ő, senki nem jobb, mint ő, itt mindannyian nyomorultak vagyunk. És ami történt, az mindannyiunk tanúságra kell, hogy történjen. És ezért beszélek erről. Nyomást érzek magamon, hogy beszéljek erről. De aki hallja ezeket a szavakat, az értse meg, hogy itt sokkal több van, mint egy akármilyen kis ilyen divatos spiritualitás, vagy gyülekezetes díj. Nem, emberek. Itt az életről van szó, a lélekről van szó, és ahogy mondhatta tegnap egy bizonságtevő, itt a harc nem Bodó Attila ellen van, az engemet támadók részéről, hanem a lelkekért. Az emberek lelkét folyik a harc, valóságosan. Tehát a családom is tudott arról, hogy milyen csodák történtek Isten kegyelméből. De tudta azt, hogy tudták azt, hogy Isten tényleg dolgozik általunk, és mégis a hazugság felé fordultak. Az érzelgős, hizelgő szavak felé fordultak, és elfordultak Isten figyelmeztetésétől, amit féltéssel mondtam, nem nagy képűen, fölényeskedve, hanem úgy, hogy megaláztam magamat, és elmondtam a bűneimet, a bűneimmel kezdtem. Milyen nyomorúságos ember vagyok. És nem vagyok méltó, hogy én erről beszéljek, de ezt el kell nektek mondja. Így beszélte nekik Isten figyelmeztetéséről. Mindez azok után történt, hogy az Úristen őket is, az én földi családomat is megkímélt az oltástól. Kegyelmet és oltalmat adott nekik oltás helyett. És sokszor hallották, hogy mi az élet útja, hogy mit kínál fel Isten számukra is, mindenki számára. Nem tudom, hogy a barátom, hogy van, de azt mondotta nekem a mindenható Isten néhány hónapja, hogy lázadásban van. Nem tudom, hogy mennyire látta-e az, hogy mi történt, mennyire látta át. Én teljes szívemből kívánom, hogy lássa meg ő is, saját szemeivel, mekkora az ára a bűnnek, mi a következménye a bűnnek. És Isten őket is szólította, és tudom, hogy minden jó szándékú ember Isten meg akar menteni. Kívánom, hogy aki hallja ezt a felvételt, és ugye főképp a közeliek, emlékezzenek arra, amit a saját szemeikkel láttak, hogy mik történtek az Úr Jézus nevében, amikor beszélhettünk embereknek arról, hogy Isten hogyan szabadítja meg az embereket az ő bűneik kötelékéből, bűneik rabságából. Emlékezzenek arra, hogy mi történt valahányszor. Beszélhettem Isten kegyelméből, az Úr Jézus örömhíréről embereknek. Még amikor abban a kis kápolnában is beszéltem, azoknak az embereknek emlékszem, hogy egy időben volt egy olyan, hogy többen odajöttek, hogy imádkozzam értük is, meg is lepődte. Nem akartam megbotránkoztatni őket, hanem egyszerűen néhány szóban fohászkodtam, és elmondták, hogy Isten meggyógyította őket. Hát ilyen hatalom és ilyen erő van magasságos Istennek a szavában, az élet szavában, Úr Jézus szavában. Tehát mi történt az én barátommal, akivel azon az úton, mondjam azt, együtt haladtunk elég sokáig, az, hogy mivel hazuggá tette az élő Isten szavát, nem csak azt, amit általam szólt az Úristen, hanem azt is, amit annak idején általa szólhatott mindenható Isten. A kegyelemből átkerült a törvénybe. Bekerült egy nagyon súlyos, eléggé kemény, mondjam azt, vallási felekezetnek, de ez nem helyes, mert ez inkább egy ilyen kis magánszekta, ahol van egy asszony, és ő uralkodik. Uralkodik a férjén, uralkodik mindenki fölött, akit hatalmába kerít. A kegyelemből átkerült a törvénybe. És meggyőződésem, kedves agatók, hogy velem is ez fog történni. És mindenkivel, aki jó dolgában, a kegyelemmel nem él, hanem visszaél, és hazuggá teszi Isten szavát. Hangsúlyozom, velem is ez fog történni. és mindenkivel ez fog történni, aki jó dolgában, a kegyelemmel nem él, hanem visszaél. Amikor érzelgőséggel kezdjük Istennek a szavát vedíteni, és hazuggá tesszük az ő kijelentését, átterülünk, átmegyünk a kegyelemből a törvénybe, és az lehet egy borzalmas, szélsőséges szekta törvénye például, és hogyha valaki azt gondolja, hogy ez ilyen vele nem történhet, nincsen semmi gond, mert lehet, hogy téged nem tudnak bekeríteni a Jehova tanúi például, vagy valamelyik szekta, de van annál rosszabb, a betegség törvénye. Amikor az orvos azt mondja, hogy mostantól még van 4 hónapot hátra, hogy élj, ez még rosszabb emberek. Aki a kegyelemmel visszaél, és nem él, az automatikusan besorolja magát a törvénybe. Akár egy vallás, egy szélsőséges szekta, vagy pedig akár egy betegség törvényébe, ami véget vethet az ő földi pályafutásának. Ledike nem csak ellenem lázadt fel, hanem mindenre fellázadt, amit tehettünk mostanig. Isten féltő szeretete és kegyelme által azt mondja, hogy hazugság volt. Hát ő mindent meghazudtott, azt mondja, hogy hazugság volt. Noha az, és azáltal többeket megbotránkoztatott. Olyan embereket, akik jó szívvel, örömmel, gyermeki lelkesedéssel beszéltek Isten szaváról, és arról, hogy velük mit tett a mindenható Isten, azokat is megbotránkoztatta, és néhányan letörölték a bizonságokat, amiket nem ők tettek, hanem ajándékba kaptak a mindenható Istentől, hogy azáltal mások is megszabadulhassanak a megkötözöttségeiktől, a bűneiktől, szabad élet kíváljanak. Tehát szó szerint hazuggá tette Isten munkáját, amelyet végzett bennünk és általunk. Aki a kegyelemmel nem él, annak jön a törvény. Egy durva vallási felekezet, egy szekta törvénye, rosszabb esetben egy súlyos betegség törvénye, ami megtöri a testét, hogy a lelke esélyt kapjon az életre, hogy meg van írva. Pál apostol mondja, hogy az ilyent átadjuk az ördögnek, jelképesen, hogy az ördög törvényével megtöri azt az embert. Mert Isten még a törvényt is a javára tudja fordítani az embernek. Csak a probléma az, amit Jézus mond, az igaz, hogy aki megtapasztalja a kegyelmet, Isten kegyelmét, az ő szeretetét, ajándékba megkapja, és azt elveti magától, annak hátat fordít, annak rosszabb lesz az utolsó állapota, mint az első állapota. Ez történt édespámmal is, ez történt a kedves barátomnak a férjével, aki 7 évig feküdt mozdulatlanul egy ágyban, úgyhogy kommunikálni sem tudott. Ez a törvény, emberek, amikor visszaélünk Isten kegyelmével. De az Úristen nem ezt akarja. A mi kemény szívűségünk és képmutatásunk miatt kell ilyen dolgok történjenek. Ezt kell megérteni, hogy a mi kemény szívűségünk és képmutatásunk és a lazasságunk miatt kell ilyen dolgok történjenek. Aki munkában van és dolgozik napi 8 órát, ő törvény alatt van, őt a munkadója és a munkahely törvénye kényszeríti arra, hogy dolgozzon. Isten minket is munkába hívott, engemet munkába hívott, hogy dolgozzak neki. Tegyek bizonságot arról, hogy ő mit cselekszik. Az emberekkel mit cselekszik velem, és mi az ő szava. De ő engemet nem kényszerít. A munkadóm a földön kényszerít. Ő azt akarja mindenható Isten, hogy mi örömmel, jókedvel dolgozzunk. Sőt, ő adja az örömöt és a békességet. Ezt én megtapasztaltam, megtapasztalta Levike is, sokan megtapasztalták, akik örömmel és jókedvel dolgoztak, bizonságot tehettek Isten jóságáról, szeretetéről, szabadításáról, és ennek ellenére mégis jó dolgukban, lazaságukban elfordultak a mindenható Istentől. Hagyták magukat megigézni a hitető lelkek által, és abba hagyták a bizonságtételt, és némelyektől elment a békesség. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt tapasztalta, azokhoz visszajön a békesség, azáltal, hogy meglátják, hogy mit tettek, és őszintén megbánják, és elmondják embertársnak, hogy igen, ez történt. Sajnálom, de ez történt. Mert Isten megbocsájtó, féltően szerető Isten, megbocsájt mindenkinek, minden megtérő bűnösnek. Én nem azért beszélek, hogy valakit károsztassak, hanem azért, hogy valaki, akivel ezt a felvételt, ismerjen magára, hogy ő mit tett, hogyan forult annak, hogyan folytott hátat annak a szeretetnek, annak a kegyelemnek, amelyet ő megtapasztalhatott Isten szava által. Hogy ehhez nekem van-e közöm, volt-e közöm? Persze, hogy igen. Ezért nem akarom ezt teljes mértékben a Levike számára írni. Mint ahogy megírtam a Családi Tragédia című írásban is, én is bűnbe estem, túl laza voltam, és annak idején paráznoságba estem, és amiatt gyötrődtem. Tehát ha valaki mindenki előtt poklot érdemelne, az én vagyok, és nem Levike. Én is visszajöttem a kegyelemmel. Tudom, mi az ára. Tudom, hogy ebben része van az én paráznoságomnak is. Lelki és testi paráznoságomnak. És amit mondok, nem érdekel ki, mit fog mondani. Teljesen mindegy, nem érdekel. Én nem akarom sem az imidzsemet megtartani semmit. Egy nyomorult ember vagyok. És az is szeretnék maradni addig, amíg ezen a földön élek. Nehogy felfúvalkodjak. Nehogy többet gondoljak magamból, mint ami vagyok. Egy nyomorult ember vagyok én is. Ezért mondom el, hogy mi történt. De aki ezt hallja, tanuljon ebből. A paráznaságból megszabadulni lehetetlen. Ha Isten megszabadít, még akkor is neki jogában áll megengedni azt, hogy legyen következménye a paráznaságnak. Hogy ne vegyük túl könnyelműen azt, hogy Isten nekünk megkegyelmezett. Mert van, aki keresi a kegyelmet és nem találja. Van, aki megkapta, és könnyűszerrel, könnyelműen elhajítja azt magától. Ezért, mint ahogy azt nem kívánom magamnak, másnak sem kívánom, mármint a poklot. Tudom, hogy milyen, mert betekintést nyerettem. És hiszem, hogy Isten sem kívánja azt senkinek, és nem azért adta a figyelmeztetéseket, hogy gyötörjön minket, hanem ellenkezőleg, hogy megmentsen minket. Nem vagyok én különb, sem Levikiné, sem a barátaimnál, sem a sógoromnál, sem a hugoméknál. Senkitől nem vagyok különb. Test szerint bármelyik bűnös ember szerepében jeles lettem volna, akármelyik szerepében jeles lettem volna. Ezekről azért beszélek, hogy aki megértheti, kapjon esélyt a szabadulásra, az őszinte bűnbánatra, a teljes bűnbocsánatra és szabadulásra, hogy a bűn ne fertőzön tovább senkit, és senkitől se rabolja el azt a kegyelmet, amit az Atya Isten felkínál az Úr Jézus által. Tehát a Levike az önként vállalt, nem önként, hanem a emberi manipuláció hatására vállalt karantén után megérett, mert ez történt, nagyon kemény dolgot látott és tapasztalt ebben a karanténban. Ezután ő egy langyos, édeskés istenképet mutatott, és hazuggá tette azt, amit korábban Isten kijelentett. Ezért törvény alá lett helyezve, és az teljesen biztos, hogy nagy gyötrelemmel jár számára. Mert ezek az emberek durván belementek az önmegváltásba, az emberi törvénykezésbe, ami oda vezetett, hogy most kárhoztat mindenkit, akivel korábban egy asztalról levett, és Isten nevében kérik emberektől, hogy adják oda a pénzüket és mindenüket nekik. Olyan dolgok történnek, hogy egyszerűen felfoghatatlan. Ahogy megvan írva, az Úr a tévelgés erejét bocsátotta rájuk, mert engedték magukat megigézni olyan hazugságok által, amelyek belevitték őket az önmegváltásba, és amit lélekben kezdtek el, testben akarták folytatni és befejezni. Tehát nagyon durva dolgok tudnak történni a bűn miatt, és amiatt, hogy Isten nevét hiába vesszük, és Isten és Jézus nevében olyan dolgokat hirdetünk, amelyekhez Istennek semmi köze. A tegnapi kedves barátunknak Isten lelke felhozta Levikét, üzent neki, és imádkozott érte. De miközben imádkozott, folytak a könnyei. Hogy miért? Azért, mert Isten nem akarja, hogy egy is elvesszen az ő kicsinyei közül, akiért ő a legdrágább vérrel fizetett. Ő nem kér sokat tőlünk. Nem kéri azt, hogy fogcsikorgatva böjtöljünk emberek tanácsára, és mi hozzunk érte áldozatot. Hisz megvan írva, hogy mit adhat az ember váltságul az ő lelkért? Semmit. Isten fizette ki a váltságdíjat mindannyiunkért. Az Úr Jézus vére által, az ő önként vállalt áldozata által. Ő csak annyit vár tőlünk, hogy lássuk meg, és bánjuk meg bűneinket, hogy tudja azokat megbocsájtani, és elvenni tőlünk, és ragaszkodjunk az ő szavához, hogy ne essünk vissza a bűnbe, hogy el ne vesszen a lelkünk. A kérdés az, hogy mit tehetünk Levikéért. Hogyan tud ő kiszabadulni abból a kötelékből, amibe belekerült? Úgy, hogyha akik szerették őt, és akikért ő annak idején gyermeki szívvel imádkozott, meglátják, mivel járultak hozzá ahhoz, hogy ide jusson ő, őszintén megbánják bűneiket, és ragaszkodnak az élőisten szavához, teljes szívükkel, lelkükkel, cselekedetükkel. Ez a legtöbb, amit tehetünk, érte, családtagjainkért, szeretteinkért, mert az emberi jóság gyilkol, az Isten szavát mellőző emberi szeretet a pokolba visz. Az Úr Jézus könyörüljön rajtunk, rajtam nyomorulton, és mindenkin, aki a szavak által belátásra és őszinte bűnbánata jut. Még elmondom zárójelben, hogy ma reggelre egy kedves barátom azt az álmot kapta mindenható Istentől, hogy egy társaságban voltunk, beszélgettünk, és én bejelentettem, hogy Levike öngyilkos lett. Ez eléggé rémisztő álom, rémisztő figyelmeztetés a mindenható Istentől, és teljes szívemből kívánom, hogy ne kelljen ilyen történjen, se vele, se senkivel, hanem hogyha valaki meglátja, hogy mit tett Isten és az ő gyermektársai ellen, barátai ellen, az emlékezzen meg arról, hogy Isten felkinálja a bűnök bocsánatát számára. És mi sem ne ezt tehetünk senkire, mert a mi adósságunk is el lett nézve, és nem a mi dolgunk az, hogy törvénykezzünk és ítélkezzünk. Én örömmel kívánok mindenkinek megbocsátani, aki ellenem vétkezett, akárkinek, aki most ellenem vétkezik, vagy ellenem van, vagy ellenem fordul, vagy engemet próbál lejáratni, azoknak is én örömmel kívánok megbocsájtani. Nem akarom, hogy az Úristen bárkit is károztasson, mert a kározatra én is éppen olyan méltó vagyok, mint mindenki más, aki bűnt követett el. Akit a lélek indít, hogy imádkozzon érte, vagy bárkiért az ő környezetében, az ő családjában, az nyugodtan tegye meg, mert úgy érzem, hogy hatalmas szükség van erre ezekben a napokban. És sajnálom, hogy erről kell beszéljek, ilyen dolgokról kell beszéljek, de ahogy mondják, hogy a hús csonttal jár, hát ez volt a csont. Beszéltünk Isten dicsőségéről is, hiszem, hogy még lesz alkalom. Beszéljünk arról, hogy mit tesz a mindenható Isten, hogyan szabadítja az embereket. És elmondhattam többször is, ma is elmondtam, hogy az Úristen már minden csodát megtett értünk, beleértve a halott feltámasztását is. Ez a kedves barátom egy óra után feltámadt Istennek, úgy volt kedves, hogy éljen, feltámasztotta. De azt kívánom, hogy aki hallja ezeket a hatalmas dolgokat, azok éljenek Isten kegyelmével, az ő szeretetével, és ne visszaéljenek. Mert emberek ebben a jólétben, ebben a kényelemben, ebben a modern világban olyan könnyű visszaélni Istennek a kegyelmével, az ő szeretetével. Nagyon. Köszönöm mindenkinek, hogyha valaki tényleg imádkozik az én családomért, földi családomért. Tudom, hogy ez a harc nem csak nálunk folyik, nagyon sok helyen folyik, de mivel, hogy azt adta mindenható Isten, hogy megismerhettem őt, és némelyek megismerhettük őt, ezért ő a mi családunkban teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy mi az, hogy bűn, mi a bűn következménye. És hiszem, hogy a mi nyomorúságunk által némelyek megmenekülhetnek, főképp akik alázattal ezt meghallgatják, és megszívlelik, és Istenhez fordulnak, segítségül hívva az Úr Jézus nevét, mert megmondatott, hogy neki megadatott minden hatalom az égen és a földön, és a föld alatt egyaránt. És mindenki, aki segítségül hívja az ő nevét, megmenekül. Itt meg kell érteni, kedves Margit, és mindenki, hogy semmi olyan nem történik, amit Jézus nem mondott meg. Hát ezek benne vannak a pakliban. Az apostolok idejében, Jézus idejében sokkal borzalmasabb dolgok történtek. Az igazságban a világ megütközik. Nem, hogy a külső világ megütközik, hanem az én világom is, az én testem, az én egóm is, az én bűneim is beleütköznek az igazságba. És ez harccal jár. Ezt úgy hívja Pál apostol, hogy a hitnek a nemes harca. Aki megvívja a hit nemes harcát, az megszabadul. A harcot úgy igazából Istennek a lelke vívja mi bennünk, a Szentlélek. Hisz azt mondja Jézus, hogyha valaki ugyanan születik a bűnei bocsánata által, hogy megbocsátatnak az összes bűnei, és feltámad a lelki halálból, az megkapja a Szentlélek ajándékát, és Isten őt vezeti. Tehát a mindenható Istennek a lelke harcol mi bennünk. Tehát nem kell megijedjünk, azonban vigyázzunk, hogy kire hallgatunk, kikre hallgatunk. Azért mondtam többször azt, hogyha valaki a kiáltó szó által kapott elhívást erre az útra, én nem kell ismerek mindenkit, én senki fölött nem akarok uralkodni, távol legyen tőlem, de mindenkinek azt javaslom, hogy addig, amíg meg nem erősödik, meg nem kapja a Szentlélek ajándékát, és nincsen felvértezve az igazság ismerete által, addig hallgassa a kiáltószót, olvassa a Bibliát, ne sántikáljon kétfelé, ne hallgasson össze-vissza mindent, mert sokan avval követtek el hibát, hogy nem csak a kiáltószót hallgatták, hanem össze-vissza mindent, és végül pedig ellenem fordultak, és elment a békesség tőlük, mint ahogy történt a barátommal is. Én nem akarom magamat felemelni Elmondtam Levikének is, hogy nincsen semmi gond, hogyha téged nem érdekel az, amit én mondhatok, nyugodtan menj és végezz azt, amivel Isten téged megbíz. De akkor a Krisztusét fordulj el a kiáltó szótól, ne egy másik ember szavai miatt, aki téged uszít ellenem és mások ellen. Tehát rendben van az, hogy valaki nem hallgatja kiáltó, ezt már sokszor elmondtam, valaki nem hallgatja kiáltó szót, ez teljesen rendben van, mert ő el van foglalva avval a mindennapi kenyérrel, amit kapott Istentől. Vannak kijelentései és megértései. Kap mindennapi kenyeret, amit megtör, és örömmel megosztja az embertársaival, a barátaival. Nem kell hallgatni a kiáltó szót, de óvaintek mindenkit attól, hogy össze-vissza hallgasson mindent, paráználkodjon szellemileg. Hát ennek óriási az ára. Hatalmas megbotránkozások történnek. És azt mondja az Úr Jézus, hogy jaj annak, aki megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, akik én bennem hisznek. És ez megtörtént, emberek. Néme gyermetek szívű bizonságtevő abba hagyta a bizonságtételt, sőt le is törölte, pedig az nem az ővé volt. Isten adta neki ajándékba, hogy éljen, de a külső hatásra letörölte a bizonságait. És azt is elmondtam, hogy az is rendben van, hogyha vannak kívülről kísértések, megpróbáltatások, ha valakit usztanak ellenem, teljesen rendben van, döntsd el, hogy kihez tartozol, hogy te kapsz-e Istentől eledelt minden nap, vagy te kiáltal kaptad az elhívást, aki úszít, azáltal kaptad az elhívást, hanem akkor miért neki akarsz engedelmeskedni? Én senkinek nem parancsoltam, és távol olyan tőlem, hogy valakinek parancsoljak. Én csak elmondom, amit ad nekem a mindenható Isten, és mindenki azt kezd, amit akar. Levikét sem kötöttem magamhoz, láncoltam magamhoz, bármit csináltott. A kérdés az, hogy a szabadsággal mit kezdünk? Én is bármit csináltok, mert én szabad vagyok Krisztusban, de a szabadságommal mit kezdek? Élek, vagy visszaélek azzal? Mert nagyon könnyű visszaélni avval a szabadsággal, amit ad a mindenható Isten, az ő gyermekeinek. Fejlom a figyelmet arra, hogy sokan továbbra is ülnek a kincseiken. Kaptak egy talentumot, kettőt, ötöt, tízet, százat és ezret. És elrejtik azokat. És a békesség eltávozik tőlük. És így jönnek be a kísértések kintről, Budapestről, vagy akárhonnét. Hogy nincsen csorúdik a poharunk. Márpedig, hogyha valaki bizonságtevő, annak a pohara csordultig van, és abba hiába csöppentik bele a mérget, kifolyik belőle, és ne fogja megmérgezni őt. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy a poharunk legyen csordultig, hogyha kapunk Istentől bármilyen kijelentést, meglátást, álmot vagy bármit, osszuk meg, ne resteljük. Mert, mint ahogy mondtam, ami a világban dolgoztunk, vagy dolgozunk, ott is törvények alatt vagyunk. Akkor mennyivel inkább kéne ragaszkodjunk Istennek a törvényéhez, a szabadság törvényéhez, hogyha ő ad nekünk valamit, azt örömmel osszuk meg, ne késlekedjünk, ne tétovázzunk. Mert velünk is megosztották annak idején, amikor még benne voltunk a hazugságban, benne voltunk a bűnben. Mi lett volna, ha Jézus azt mondja, hogy a hit magánügy, Péter, hit magánügy, János, hit magánügy, akkor hol volna most az emberiség, hogyha mindenki elrejti? Szerintetek nekem kényelmes és kellemes beszélni a bűneimről, a mocsokról, a mocskaimról, vagy a földi családomról? Nem kellemes, emberek, nem kellemes, de üdvös. Nem kellemes, de üdvös lehet. Az alázatos szívűek számára üdvös lehet nagyon is. Mert ma már nem szokás beszélni sem a bűnről, sem a mocsokról, sem az igazságról, sem Jézusról. Szégyeljük az ő nevét, és várjuk a békességet, de honnét, és hogyan, és mi alapján. Úgy búcsúzom, ahogy szoktam búcsúzni, a Krisztus beszéde, és az ő békessége lakozzon bennünk gazdagon. Az Atya öröme lakozzon bennünk gazdagon. Azáltal, hogy nem rejtjük el azt, amit kapunk tőle. Megosztjuk másokkal, mint ahogy velünk is. Annak idején megosztották. Akár az életüket kockáztatva megosztották az igazságot, az élet örömhírét. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!